Gyülekezet Dana küldetésében vagyunk itt igét hirdetni, és hozzuk a gyülekezet köszöntését is. Magamról röviden annyit, hogy 1990, hú, de régen volt, akkor volt egy személyes találkozásom az Úr Jézus Krisztussal. Egy utcai evangelizáció kapcsán egy 14 éves forma srác kapta kezébe a mikrofont, és nagyjából elmondta az életemet. Úgyhogy az övé volt. És akkor megértettem azt, köszönöm szépen, akkor megértettem azt, hogy nekem Istenre van szükségem. És megértettem azt, hogy mindenkinek Istenre van szükségem. És élem az életemet polgári foglalkozásomat tekintve postásként, emberekkel foglalkozom, és arra jövök rá, hogy az emberek vágynak az Isten után. No, természetesen ezt, amikor lehet, akkor ezt úgy nagyjából tagadják, de valójában erről van szó. Amit szeretnék a testvéreknek ma elhozni, az egy-két gondolat arról, amit az emberek úgy nagyjából megfogalmaznak nagyon sokan. Arról van szó, hogy iskolába járok én. Az élet iskolájába, ahol Isten a tanár. Mit jelent ez? Arról nem biztos, hogy elgondolkodnak. Kik ezek az emberek, akik így gondolkodnak? Nagy általánosságban fogom mondani, ha valaki magára ismer, akkor az nem a véletlen műve. Elvégezték a 8 általánost, és nagyjából itt limitált az iskolai pályafutásuk. Nagyon sok ilyen embernek komoly problémája akad, például egyáltalán a saját nyelvével, a saját anyanyelvével. Facebookon, hogyha az ember megnézi ezeknek az embereknek a profilját, a megosztásait, most, ha ez lehet szempont, de azt gondolom, hogy lehet szempont. Tele van helyes írási hibával. Továbbtanulás az nuku. Minek? Vezet engem az Isten. Megcsinálom mindazt, amit kell. Dolgozom. Pályafutásom alatt gyárban dolgoztam egy időben, és trénerkedtem, és ezekkel az emberekkel gyakorlatilag egyetlen probléma volt. Nem voltak irányíthatók. Nem voltak hajlandók tanulni. Nem voltak hajlandók beleállni abba a feladatkörbe, amit hát nekik meg kellett volna csinálni. Szitták a mérnököket, fölösleges az ő munkájuk. Igazából a melós a minden. Kétkezi munkások voltak ezek az emberek, abból is csapnivalók. Nekem nem mondja meg senki, hogy mit csináljak, nem mondja meg senki, hogy hogyan csináljam, majd én csinálom. Egy gyárban ez nagyjából ugye a selejtmutatón jelentkezik. Lehetett tudni, hogy hány ilyen életiskolás ember dolgozott azon a soron, ahonnan lejött mondjuk a legtöbb selejt. Vajon milyen az az Isten? Teszem fel a kérdést. Milyen tanár, aki mellett ilyenné válhatnak emberek? Az az Isten, akit én szeretnék képviselni ezen a mai délelőttön, az bibliai történeteken keresztül a Biblián keresztül mutatja be saját magát. A Biblia ilyen történeteken keresztül létezik számunkra, mint ahogy itt a kivetített képen rengeteg ruhadarab van egymás mellé téve, apró pici kis történetek egymás mellett, és amikor látjuk, akkor összeáll szépen az egész. Apró kis történetek, amelyek rólunk szólnak, nekünk szólnak. Milyenek ezek a történetek? Nagyon sok történet adott esetben több mint 1000 éve, több mint 2000 évvel ezelőtt játszódik. Ott és akkor üzent valamit az Isten, éltek valamit az emberek, és nekünk itt és most ez üzenetté válhat. Nekem szól, és rólam is szól. Olvasom mondjuk Ábrahámnak a történetét, és végigolvasva ezt a történetet, azt veszem észre, hogy engem szólít meg az Isten. Nekem is szól. Ezek a történetek, ószövetségi történetek itt is értek ez alatt, de az evangéliumokat mindenképpen Jézusról szólnak, és életstílust közvetítenek. Megtudhatjuk Jézusról, honnan jön, honnan merít erőt, honnan ered a bölcsessége. Akkor, amikor életstílusról beszélek, akkor azt láthatjuk az evangéliumokban, hogy elénk éli Istent. Lejön Isten ide a földre, Jézus Krisztusban, és bemutatja azt, hogy hogyan és mi módon kell, hogyan és mi módon lehet, hogyan és mi módon érdemes élni. Aztán a korabeli emberek gondolkodását is megismerhetjük. Körülvetik Jézust különböző emberek, és alkotnak véleményeket. Amikor az ember megszólal, akkor abból meg lehet ismerni azt az embert, ha nem szólal meg abból is. Hogy mi az értelme a számunkra ezeknek a történeteknek, azt a római levélből, egyetlen igeversből szeretném itt előtek hozni, amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. Egy másik igeversben Pál apostol azt mondja, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos dolog a mi számunkra. Hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Tehát ha arról beszélünk, hogy tanításra van szüksége az embernek, tehát fontos egy tanár, akkor nagyon jó dolog, hogyha tényleg Istent kérjük meg, hogy tanítson bennünket. Jézusról szólnak a történetek, mozaikosan bár, de az egész életéről tudunk meg információkat, amelyek példaként szolgálnak számunkra. Isten, mint egy jó tanár, igazi apuka, megjelenik Jézusban, és elmondja, hogy hogyan érdemes élni. A mai ige, amit egyházunk a mai vasárnapra felkínált elmélkedésre, az a János evangélium a 7. fejezetében található, a 10-től a 18. versig. Szeretném olvasni Isten igéjét, a János 7.10-től 18-ig, aki teheti fennállva hallgassa Isten igéjét. Miután azonban elindultak testvérei az ünnepre, akkor ő is felment, nem nyíltan, hanem titokban. A zsidók pedig keresték őt az ünnepen, és kérdezgették, hol van ő? És sokat suttogtak róla a tömegben. Némelyek azt mondták róla, hogy jó ember. Mások viszont azt, hogy nem az. Sőt, félrevezeti a népet. De nyilvánosan senki nem beszélt róla, mert féltek a zsidóktól. Már az ünnepi hét fele elmúlt, amikor Jézus felment a templomba, és tanítani kezdett. A zsidók csodálkoztak ezen, és ezt kérdezgették, hogyan ismerheti ez az írást, hiszen nem is tanulta. Jézus így válaszolt nekik. Az én tanításom nem az enyém, hanem az én, aki elküldött engem. Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, felismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e, vagy én magamtól szólok. Aki magától szól, a saját dicsőségét keresi, aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz, és abban nincs hamisság. Áldott Istenem, azért imádkozom, hogy mind az ige szólónak, mind az ige hallgatójának kenyítsd meg a szívét, a lelkét, hogy be tudja fogadni a te üzenetedet. Atyám, a Jézus nevében. Amen. Foglaljunk helyet. Az első dolog, amit szeretnék elmondani, testvérek, hogy a jó tanár az jó tanuló. Az elején beszéltem azokról az emberekről, akik bár jó tanulóknak próbáltak bemutatkozni, hát őket az Isten tanítja. Mennyire fontos az, hogy megértsük, hogy milyen a jó tanár. Jézus a jó tanár. És ő jó tanuló volt. Hogy mennyire volt ő jó tanuló, azt néhány dolog fémjelzi, amit szeretnék, hogyha megértenénk az ő életútjáról. Felkészül a tanításra. Ahhoz, hogy ő szolgálatba álljon, ahhoz felkészülésre van szükség. Növekszik, erősödik. Isten adja a növekedést, ezt tudjuk nagyon jól, de a szülői gondviselés hozzájárul. Egy kisgyermeket, egy pici gyermeket kell táplálni, tisztába tenni, általában szeretni. A felkészülést tanulásnak nevezzük. A másik tényező az bölcsesség, ami ugye Istentől származik. Tehetek-e én valamit azért, hogy több legyek holnap, mint ma? Növekedésre van szükség testben, bölcsességben és szociálisan. A Lukács 2.40-ben azt olvassuk, hogy a gyermek, Jézusról van szó, növekedett, és erősödött, megtelt bölcsességgel, és Isten kegyelme volt rajta. Szívta magába a tudományt. Szívta magába az Isten igéjét. Nyilván ehhez el kellett érni egy bizonyos kort, hogy megértse, hogy mi az Isten üzenete. Azt mondja a példabeszédekben Salomon, a kezdete a bölcsességnek, szerez bölcsességet, és minden szerzeményeden szerez értelmet. A minden szerzeményen vett bölcsesség, aki iskolába jár, azt tudja, a rengeteg olvasás, a rengeteg helyzetgyakorlat, szakmai gyakorlat, és mi egymás. Egy hívő embernek nem bűn az, hogyha tanul egy szakmát. Nem bűn, hogyha beiratkozik egy iskolába, akár 50 évesen is, és elkezd egy bibliaiskolát. Egy hívő embernek nem bűn, hogyha akár 50 évesen is megtanul valami újat. Kedves igehallgató barátom, benne vagy éppen valami újnak a tanulásában, vagy befejezted a tanulmányaidat 20 évesen? Bibliaiskolába járok, egy nemzetközi bibliaiskolába, TCM, és ez Bécsben van a legtöbb ilyen előadás, és találkoztam ott tőlem idősebb emberekkel. Nem ritka a 60 éves hallgató. Isten igéje alapján hiszek az életfogytiglani tanulásban. Jézus minden szerzeményén keresztül bölcsességet szerzett. Lukács 2:46-47-ben azt említi meg az ige, amikor 12 évesen felmentek Jeruzsálembe, a templomba, akkor az Úr Jézus elcsatangolt. És ott találták a tanítómesterek körében, hallgatta és kérdezte őket, és mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein. A zsidó gyermekről általában, tehát a zsidó kultúráról kell tudni azt, hogy 12 éves korukra, mire elemi iskolába mentek, betéve tudták a zsoltárokat. Hányadán állunk az ige versek memorizálásával, testvérek? Isten igéje adja a bölcsességet a számunkra. Ha belelapozunk a zsoltárokba, jó vaskos kis irodalom. 12 éves. A 12 éves Úr Jézus tudta a zsoltárokat, ismerte az Isten igéjét. Azt mondja az ige, hogy az Isten kegyelme volt rajta. És azt is mondja, hogy gyarapodott bölcsességben, testben, és Isten és emberek előtt való kedvességben. Ott járt kelt az emberek között, és pontosan ismerte az embereknek a gondját, baját, nyugjét, és együttérző tudott lenni. Nagyon fontos, hogy aki arra szánja el magát, hogy tanítson, annak jó tanulónak kell lenni, annak nagyon fontos, hogy ismerje az embereket. Kell egy jó start. A jó start egy szakmunkás, egy mérnök számára akkor kezd igazán igazi fordulatot venni, amikor megvan a szakmunkás vizsgája, megvan a diplomája, megvannak azok a szakmai gyakorlatok, amik kellenek, és elindulhat abba a bizonyos nagybetűs életbe végezni az ő szolgálatát. Az Úr Jézus 30 évig úgynevezett tanulási fázisban volt. 30 évig. És utána kezdődött az ő szolgálata. Az első 30 évben benne volt a szülői házban való növekedés, tanulás, megtanulta anyutól, aputól az Isten igéjét, beszélgetett rengeteget az Istennel, mint ahogy egy kisgyermek beül apucinak, anyucinak az ölébe, úgy tudott ő beszélgetni a mennyei atyával. Az útkészítője, baptizáló János, nem szerepel ugye az új szövetségben a keresztelő szó, mert nem volt még ott kereszt, tehát egy kicsit másképp kell értenünk ezt a szót, amit Károli keresztelőnek fordít, tehát ugye bemerítő Jánosról van szó, ez jelen volt az ószövetségben, ugye a bemerítés, a megtisztulás, ennek nagyon nagy jelentősége volt, tehát baptizáló János elkezdte a szolgálatát, és Jézus is megy a Jordánhoz. Mindenki jelen van ezen a kibocsátó ünnepségen, aki számít. Jelen vannak az emberek. Azok az emberek, akik között majd ő szolgálni fog. Aztán jelen van az ördög. Nem szabad róla megfeledkezni. Ő VIP személy az Isten országában, itt ezen a földön. Vele számolnunk kell. Tehát akkor, amikor Istenről beszélünk, akkor igen, neki is van egy meghívója. Neki is hallani kell az Isten szavát. Jelen van ezen az ünnepségen. Jelen van a Szent Szellem, aki megpihen Jézusnak a vállán. Sőt, megszólal az Atya. Igen, a bemerítkezéséről van szó, arról a dologról, amikor beáll a Jordánba, és keresztelő János, baptizáló János hezitál, hogy hát nem fordítva kellene ennek a dolognak lenni. Így illik nekünk minden igazságot betölteni. Mi úgy tekintünk a bemerítésre, hogy igen, meghalunk a réginek, a régi énemnek, annak a testinek, amiről testvérem beszélt az imaórán, és elindul egy új. De az új az azt is jelenti, testvérek, hogy amikor én bemerítkezek, akkor elindulok az Isten szolgálatában. Az Isten szolgálata egy dinamikus dolog. Amikor feljövök a vízből, akkor elindul egy emberek felé való kapcsolat. Akkor nem ülök be a fotelba, én most már benne vagyok az Isten országába, megtértem, nagyon fontos dolog, tehát Parányit sem szabad ezt lekicsinyelni, bemerítkeztem, egy jó baptista életében a sarokkő, és utána? Utána indul el tulajdonképpen a dolog, nyílnak az ajtók. Ha ezt egy gyülekezet életére vetítjük ki, a zárt ajtójú gyülekezet nem tölti be az Isten szolgálatát. Egy bemerítkezést valló gyülekezet, az kinyitja az ajtókat. Hány ezer fős ez a város, nem tudom. De azt gondolom, hogy van egy megtérést, újjászületést, bemerítést valló gyülekezetnek küldetése egy városban. Nagyon fontos, hogy jelen legyen ebben a városban. Kijön a vízből Jézus, és mindezek megtörténnek, jelen van az ördög, jelen vannak, látják az emberek, és megszólal maga az atya is, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És ezután jön az erőgyűjtés időszaka a Jézus életében. 40 nap Istennel egy közösségben, ahol beszélget az Istennel, de jelen van az ördög. Mondom, az ördöggel mindig számolni kell. Jelen van, és megpróbál borsot törni Jézusnak az orra alá. Jönnek a kísértések. Tulajdonképpen kibillenteni abból a úgymond nyeregből, amibe benne van azáltal, hogy ő Isten fia. És bennünket is megpróbál az ördög kibillenteni abból a nyeregből, mi Isten gyülekezete vagyunk, és Isten küldetését végezzük. Milyen kibillentésekről lehet szó? Jézus esetében ugye a kenyérrel való megkísértés, ha Isten fia vagy, akkor mondd-e köveknek, hogy váljanak kenyérré, megteheted, miért ne. A hatalom kérdése, ott van a kísértések között. És egy gyülekezet életében is ott van a hatalommal való kísértés. Hány gyülekezet válik megosztottá azért, mert megosztottá válnak hatalom kérdésében. Te vagy a jó szolga, Istentől van ez a szolgálat, hajrá, a tied nem, ülj le. Mindent jól megbeszél az atyával, hiszen Isten a tanár, tehát neki az atyával kell beszélgetni. 40 napon keresztül beszélget bőjtől. Nem fogyaszt szilárd táplálékot, és egyszer csak megéhezik. Ez az erőgyűjtésnek az időszaka. Ez az, amikor el tud indulni az emberek közé. Ebben az időszakban eddig nem olvasunk arról, hogy ő ott lenne, szolgálna, gyógyítana. Ez az a pont, ahol ő ezt elkezdi. Tanár vagy tanuló? Jézussal kapcsolatban felmerül a kérdés. ki indítja el, ki készíti fel. Azt olvassuk a Lukács evangéliumában, Jézus indításával, indulásával kapcsolatban, saját vallomása, beteljesedik rajta ugye az ézsaiási profécia, az Úrnak lelke van rajta, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, a vakoknak szemük megnyílását, szabadon bocsásson megkínzottakat, és hirdessen az Úr kedves esztendejét. Egy igazi küldetés. Az Atya indítja el, és ő teszi. Kihirdeti ezt. Ma teljesedett be ez az írása, fületek hallatvára mondja ott a zsinagógában, akkor, amikor ezt kimondja. Igen, elindulok, hirdetem az Úr kedves esztendejét. A másik dolog, küldött vagy kiküldő? Tehát Jézus az, aki ugye az Atya által kiküldött, de ugyanakkor ott van az ő életében az, hogy küld is. A nagy kiküldő parancsot mindenki ismeri. Menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népeket, mondja ezt a tanítványoknak, nekünk. Tehát egyszerre küldő és küldött. Áldott testvéreim, hányadán vagyunk mi magunk? Hányadán vagyunk ebben az iskolában, ahol Isten a küldő, ő küld bennünket. Az élet iskolája, ahol Isten a tanár, néhány kérdést fel kell tegyünk magunknak. Felkészült vagyok-e? Nem az a kérdés tehát, hogy megtért vagyok, ez alapértelmezett. Szükséges kérdés, de nem elégséges. Tehát felkészülni arra a szolgálatra, amire Isten küld bennünket. Kiküldhető vagyok-e? Ez a másik kérdés. Megszólítható vagyok-e a gyülekezetbe, testvér, lenne egy missziói feladat? El kellene menni, bizonyságot tenni valakinek. Én alkalmatlan vagyok, erre menjen más. Most nézem a határidő naplómat, nem fog menni. Rengeteg dolgom van, amiket nem tudok, zárójel kinyitva, nem akarok, zárójel bezárva átsorolni. Menjen más. Tehát nagyon fontos kérdés, hogy kiküldhető-e az az ember, aki az Isten iskolájába jár. Számon kérhető vagyok-e? Számon kérhető vagyok-e abban a tekintetben, hogy hogyan élek? Tiszta-e az életem? Számon kérhető vagyok-e abban, hogy az a szolgálat, amit végzek, azt hogyan végzem? Bevállalom, elmegyek, megcsinálom, és visszamegyek beszámolni arról, bizonyságot tenni, hogy ezt végezte az Úr. Talán emlékeznek a testvérek, az antiókiai gyülekezetbe volt egy kiküldés, egy Barnabás és egy Pál nevezetű, akkor még Saul nevezetű embert kiküldenek. A Szentlélek megszólítja ezeket az embereket, a presbitereket, és a Szentlélek szavára kiküldik ezt a két embert, és ők időről időre visszatérnek abba a gyülekezetbe, és elmondják, amit az Isten rajtuk keresztül végzett. Volt, mit elmondjanak. Mert az Isten csodálatosan megáldotta az ő szolgálatukat. Nagyon fontos az, testvérek, hogy belekapaszkodjunk két kézzel az Isten kezébe. De ahogy az Úr Jézus esetében volt kiküldés, ugyanúgy a mi életünkben is kell lenni. Hoztam itt egy kis láncocskát. Ez a mi életünket szimbolizálja. Tanítványok vagyunk, akik Krisztusnak a tanítványai vagyunk. melyik láncem vagyok én, melyik láncem vagy te. Van, aki, beszélgettem emberekkel, van, aki azt mondta, hogy hát én a legalsó, szükséges, hogy belekapaszkodjak valakibe, és segítsen engem. De az Úr Jézusnak az iskolája arról beszél, hogy én a középső láncszem legyek. Egyik kezemmel belekapaszkodok Istenbe, Jézus Krisztusba, de mivel hát őt nem találom itt, belekapaszkodok a testvérembe, aki segít engem, támogat engem. És másik kezemmel pedig fogom egy testvéremet. Így válok tanítvánnyá, így válik be, így valósul meg az életemben a tanítványság. Van-e, aki téged támogat? Van-e, aki felkészít téged a szolgálatra? Egy személyről van szó. Tehát nem általában beülök a padba, és hallgatom az igehirdetést, ez egy nagyon fontos, de nem elégséges dolog. Egy valaki, aki tanítványoz engem. És ki az, akit te tanítványozol? Középső láncszem. Erőt meritek Krisztusból, és ezt az erőt a szolgálat során továbbadom. A továbbadás a gyülekezetnek, a gyülekezet fejlődésének a motorja. Nagyon fontos, hogy fejlődjünk. Ha ma olyan vagyok fejlettségi szinten, mint tegnap, akkor valamit elvétettem. Ma többnek kell legyek, lelkiekben is. Nagyon fontos az, hogy növekedjünk. Az Úr Jézus a 30 éves felkészülése alatt ezt bizonyította be. Növekedett, tanult, beszélgetett az Atyával. És ez a lehetőségünk van nekünk is arra, hogy rendszeresen beszélgessünk az Atyával, igeolvasással megspékelve, imádkozva, ha kell, böjtölve, közben járva emberekért, gyülekezetért, hogy végezzük az Isten munkáját. Ez válik, ettől válunk igazából hasznos tagjává a gyülekezetnek. Vissza az alapigéhez, az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki elküldött engem. Amit tanítok, azt Jézustól veszem. Amit Jézus tanít, az Atyától veszi. Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, az Atya akaratát, felismeri erről a tanításról, vagy Istentől való-e. Hogy én magamtól szólok. Aki magától szól, a saját dicsőségét keresi. Aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz, és abban nincs hamisság. Belekapaszkodni Jézusba, erőt meríteni belőle, megérteni azt, hogy ő hogyan gondolkodik kérdésekről, említés került itt a politikáról, és hogyan gondolkodik Jézus az őt körülvevő társadalomnak a problémáiról, a szegénységről, a gazdagságról, hogyan gondolkodik azokról az etikai kérdésekről, amik nap mint nap, amivel nap mint nap szembe találjuk magunkat. Nekünk ezeket kell tudni képviselni, krisztusi módon. Kell politizálni. Mindenki ítélje meg magát, hogy mennyire megy ebbe a dologba bele. Ha Krisztus itt lenne testben, ő vajon beállna-e a politikába olyan értelemben, hogy szint vallana, hogy ő hogyan gondolkodik? Én azt gondolom, hogy mindenképpen. Nekünk őt kell képviselni. Nekünk belőle kell erőt meríteni. Ez Istentől van. Ő adja a mi számunkra. Nekem adott minden hatalom. És ezért tehetjük azt, amit, amire Isten elküldött bennünket. Ezért mehetünk tanítani embereket, ezért mehetünk embereket felkészíteni a szolgálatra, a gyülekezet. Ez a képző hely, ahol az Isten felkészít bennünket a szolgálatra. Én azt kívánom a Soproni Bárka baptista gyülekezetnek, hogy legyen ez egy igazi felkészülési hely, egy bázis arra, hogy itt Sopronban, ebben a városban Istent képviselve, Isten ügyét szolgálva ott lehessenek, és megerősödjön ez a város. Növekedjen számban és lélekben. Tudunk ugye néhány gyülekezetről itt a városban, akik Krisztust hirdetik. Van még aranytartaléka itt ebben a városban Istennek. Segítsünk felszínre hozni ezt. Isten áldja a testvéreket. Amen.